A mai témánk lehetek még igazán boldog kérdőjel. A formáját tekintve ez egy inkább előadás jellegű szolgálat lesz, mint sem prédikáció, de azt gondolom, hogy hasznos. Na, hát bevezetésben néhány gondot ezzel a boldogság témával kapcsolatosan. Fölmerülhet a kérdés, és föl is merülhet bennünk, hogy a címben is olvasok, hogy hogyan lehetek igazán boldog. Akár is forgatjuk jobbra-balra, ez a kérdés bennünk van, megfogalmazódik bennünk. Sokan fel is teszik ezt a kérdést, de kérdés az a kérdéssel kapcsolatosan, és bocsánat a szó ismétlésért, hogy jó ez a kérdés? Tehát hogyan lehetek igazán boldog? Jó kérdést teszünk-e fel? Mit üzen? Mi a tartalma ennek a kérdésnek a magunk számára? Mit gondolunk egyáltalán a boldogságról? Mi az elképzelésünk azzal kapcsolatosan, hogy mikor lennék én igazán boldog? Mert ha van elképzelésem, akkor futhatok be a célba. Egyáltalán jó-e célként kitűzni azt, hogy boldog legyek? Jó-e ez a boldogság keresés célnak az életünkre nézve? Boldoggá teszi a szerelem. Ugye alapvetően ez egy elég elfogadott gondolat, ha szerelmes vagy, ha igazi szerelmet találsz, akkor boldog leszel. Boldoggá tesz-e a párkapcsolat, a házasság? Boldoggá tesz-e a család bennünket? Mert hogy néha ezekkel azonosítják a boldogságot sokan, és voltak olyan történelmi korok, amikor már-már istenítve volt a szerelem, és mai napig is ugye maga a szerelem az egy költészetet, dalírókat megfogó, megragadó téma. Rengeteg vers, rengeteg dal született az elmúlt 1-200 évben szerelem témakörben, és azért nem véletlen, hogy éppen erre a korra esik ennyire, hogy fókuszba került a szerelem kérdése, már-már istenítve a szerelmet. Ha igaz lenne, hogy a szerelem valóban boldoggá tesz, akkor aki valaha szerelmes volt, már befutott volna a célba. Tehát már boldog lenne, és pont. Teljesen boldog lenne. Ha igaz lenne, hogy a párkapcsolat, amit sokan azt gondolják, hogy egy jó párkapcsolat igazán boldoggá tesz, akkor már elég sokan boldogok lennének. Ha igaz lenne az, hogy a család tesz boldoggá, akkor hát a világon minden családos boldog lenne. Én pedig nem látom azt, hogy mindenki, aki valaha szerelmes volt, úgy állandósult boldogságban élne. A lelkigondozói tapasztalataim szerint is azt mondom, hogy nem minden házas mindig boldog. És nem lehet azt mondani, hogy akinek családja, gyereke van már, az mind boldog. És felhőtlenül boldog, és mindig boldog. Elfogadjátok ezt a megállapítást? Tehát akkor valószínűleg, hogy ezek a dolgok nem tesznek bennünket igazán boldoggá. Nagyon érdekes gondolatot találtam C.S. Lewis egyik könyvében. Induljunk el egy kicsit, és gondolkodjunk együtt. Így ír. Gyámoltalannak születünk. Ahogyan tudatra ébredünk, rádöbbenünk, hogy egyedül vagyunk. Szükségünk van másokra, testileg, érzelmileg, értelmileg. Szükségünk van rájuk, még önmagunk megismeréséhez is. C.S. Lewis rámutat arra, hogy az ember alapvetően szükségekkel születik a világra. Nézzenek egy csecsemőt. Tele van fizikai és lelki szükségekkel. Ki van szolgáltatva? Rá van utalva a családjára, az édesanyjára, az első időszakban, legfőképpen ugye az édesanyjára, aki a gondját tudja viselni, táplálni tudja. Hát így születünk el a világra, azaz minden ember a világra jövetelétől fogva szükségben van, méghozzá szeretet szükségben van. És minden ember már születésétől fogva egy szükséggel él, méghozzá kapcsolat szükségben van. És annyira döbbenetes, hogy még a magunk megismerése sem lehetséges kapcsolatok nélkül. Szükségünk van arra, hogy szeressenek bennünket. Így van? Ilyenek vagyunk. Szembe kell néznünk. Ezért nem mondhatjuk azt, hogy azért, mert szeretet éhségben vagyunk, ezért ez egy bűnös kívánság lenne, hogy önzőek lennénk, egoisták lennénk, és igazán az lenne nagyszerű, ha ezt már nem éreznénk. Teremtettségünknél fogva, emberi mi voltunknál fogva, bizony szeretet éhséggel élünk. Éhesek vagyunk a szeretetre. Mindannyian. Nem lehet tehát leegyszerűsíteni a szeretet éhséget, és azt mondani, hát ez bűnös dolog, ezt ki kell dobni, ez önzés, ez nem foglalkozunk vele. Mózes könyvében azt olvassuk a ember teremtésével kapcsolatosan, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Ugye ez egy megállapítás. Eddig tartan a Biblia, akkor azt mondanánk, hát Ádám, hát hogy nem elég neked az, hogy én vagyok? Hát imádkozhatsz hozzám, dicsőíthetsz engem. Itt van a sok boci, meg birka, meg az oroszlánok. Hát hogy nem elég? Nem letolja Isten Ádámot, hanem azt mondja, alkotok hozzáillő segítőtársat. És ha valaki emlékszik arra, hogy én erről már beszéltem, ugye elég sokat beszéltem erről, akkor tudjuk, hogy a nem jó kifejezés az nem azt jelenti, hogy rossz. Mert ha azt jelenteni, akkor azt mondaná a Biblia, hogy rossz. Tehát nem rossz az embernek egyedül lenni, vigyázz, hanem nem teljes. Szüksége van valakire, hogy teljes legyen. Azt mondja C.S. Lewis, hogy az Isten szeretete különleges. Külön kategóriába teszi a szükségszeretetet, amikor erről beszél, és az Isten szeretetét. Isten szeretetével kapcsolatban azt tudjuk megállapítani, az Isten szeretete abszolút önzetlen és tökéletes szeretet. Így van? Isten szeretete önzetlen, viszonzás nem bár, tiszta, képmutatás nélkül való, tökéletes. Azt kell mondanom neked, kedves testvérem, kedves igéhallgató, hogy ez az Isten szeretete és nem a tiéd. Te és én soha nem tudunk így szeretni. Ennyire tökéletesen szeretni mi nem tudunk. Nem vagyunk rá képesek. Miért? Mert szükségünk van. Nekünk szükségünk van arra, hogy szeressenek bennünket. Istennek meg nincs szüksége arra, hogy valaki szeresse őt, mert Isten telve van szeretettel. Ilyen tisztán szeretni, hogy Isten szeret, mi soha nem tudunk. Ezért ez egy felszabadító igazság. A Biblia nem is tanítja azt, hogy te úgy lennél képes szeretni, mint ahogy az Isten szeret. János azt mondja, amikor a szeretet Istenéről beszél, hogy nem az a szeretet, ahogy mi szeretünk. Ezzel felszabadítja a hívő embert a hamis lelkismeretfurdalástól, ami esetleg azt mondja, hogy hát annyira vágytam, hogy észrevegye, hogy születésnapom van, Valentin nap van. Mondjuk én nem vagyok Valentin nap párti, a feleségem sem Valentin nap párti, de én kaptam egy szívecskét. Kettőt. Azt mondja, az volt rájövő az egyikre, hogy reggeli szeretlek. A másik az volt csak, hogy szeretlek. Meg is ettem minden kettőt, mert marcipános csoki volt. De a csoki mégiscsak jó. A szeretet. De a csokinál fontosabb a szeretet. Most mit mondjak erre? Én már annyira szent vagyok, hisz lelkipásztor vagyok. Hogy az én szent fazekam már tele van szeretettel. Nekem már nincs szükségem, hogy a feleségem szeressen. Én már fölötte vagyok szellemileg ezeknek. Hát nagy marha lennék, ha így beszélnék erről, bocsánat. Tehát nem gondolom, hogy célnak kellene tennünk az életünkbe, hogy egyedül az boldoggá tesz bennünket, hogy mi magunk már mindennel perfektek vagyunk. Sosem leszünk boldogok ezen a földi dimenzióban létben, ha nem tudunk kapcsolódni természetes módon emberekhez. És itt nem feltétlen házastársakról beszélek, emberekhez, hozzánk közel álló emberekhez, akiket Isten ad kapcsolatrendszerben nekünk, és egy különleges kapcsolatrendszer, a helyi gyülekezet kapcsolatrendszere, amely ajándékul adatot nekünk. C.S. Lewisnak van egy önéletrajzi könyve, ne aggódjatok, nem ilyen könyvismertetőt szeretnék tartani. Én nagyon szeretem C.S. Lewist, filozófus volt, nagyon mélyen szántó gondolat világgal élt az életét, és C.S. Lewis-t olvasod, akkor picit többet megértesz az angol liberális másság irán nagyon nyitott társadalmi mozgásokra, ugyanis ott a fiú internátusok, tehát ahol a fiúkat beállták és évekig ott tanultak, van, nagyon jellemző volt a homoszexualitás. És ezért az angol társadalom át van hatva ezzel, és gondolj bele, hogyha azt mondod, hogy ez nem tetszik Istennek, akkor hány embernek a lelkiismerete visít. Ez az angol társadalomnak és az oktatási rendszernek a, hogy is mondjam, a salakja, vagy a verejárója, vagy a terhe azon a társadalmon. Tehát ez picit jobban megérted ezekből a írásokból azt a világot, amiben mondjuk ő is szocializálódott és felnőtt. Szóval azt mondja C.S. Lewis, hogy neki, amikor gyerek volt, voltak olyan pillanatok az életében, amikor be voltak töltve a szükségei, biztonságban érezte magát, és hogy felhőtlenül játszhatott. És azt mondja, hogy ezek neki olyan pillanatok voltak, ami a legörömteli, vagy legboldogabb pillanatok voltak az életében. Tehát biztonságban érezte magát, be volt töltve a szüksége, és belevethette magát felhőtlenül a játékba, mint gyermek. Milyen érdekes. És azt mondja, hogy a felnőtt korában próbálta, és nem fogalmazta ezt meg magának, csak próbálta keresni ezt az örömöt, amit ott átélt, hogy hogyan lehetne ez az örömhöz hozzájutni, és nyilván felnőttként ugye bűnös életmódot választotta, és a bűnös életmódból fakadó gyönyörben próbálta ezt a boldogságot keresni, de hasztalan. Tehát apró örömeket írja, átélt, de nem tudta azt a boldogságot nem tudta átélni. És ez vezette gyakorlatilag őt a megtérésre, hogy az Atyaisten tökéletes szeretete megérintette a szívét. A megváltás, a bűnbocsánat során megérintette a szívét, és azt mondja, ez volt az az élmény. A találkozás az Istennek ezzel a valóságával, a szabadításával, a kegyelmével, amely visszaadta neki, hogy meg tudta sejteni ezt az igaz örömet az életében. És volt az életében persze szerelem és tragédia, azt nagyon szerette, hogy idősebb korában nősült meg, nem is, ebből kifolyólag nem is volt között gyerekük, majd a felesége rákos beteg lett, ő kísérte végig, rövid időt tudtak együtt tölteni, perelt az Istennel, akkor mondja ezt a csodálatos mondatot, amikor azt mondja, hogy rájöttem, hogy az imádságra, nem imádságomra nem Istennek van szüksége, hanem nekem. Miközben küzdött a felesége gyógyulásáért, és persze így ezt kell tenni, meg így helyes, csak átfordult benne ez, hogy igazán nem is az a lényeg az imádságnak, hogy ő kérje valamit Istentől. Az imádság igazán neki fontos, neki szükséges. Ezt is írja, és akkor lassan kifogyok a C.S. Lewis idézetekből, nyugodjatok meg, de talán kedvet csináltam nektek, hogy a Öröm vonzásában című könyvét elolvassátok, ez az életrajzi könyve, de aki nem szeret annyira olvasni, van egy film is erről, az pedig a Árnyékország. Az Öröm vonzásában ez az életrajzi könyve. Árnyékország könyv is van. Vannak itt C.S. Lewis szakértők, kérem. Köszönöm szépen. Már azt hittem, én az vagyok, de messze nem egyébként, csak ilyen, bot csinálta. Nagyon érdekes ez a mondat, figyeljetek, csak egy vakmerő, ostoba lény mer teremtője elé állni, egy vakmerő, ostoba lény, mert teremtője elé állni, és így hencegni. Nem vagyok én koldus? Érdek nélkül szeretek. Tehát egyrészt szeretett kódusok vagyunk, a másik meg a helyzet az, hogy nem tudunk tisztán minden érdek nélkül szeretni, mert nem vagyunk Isten. És tudjátok, mikor derül ki? Mikor viszonzatlan marad a szeretetünk. Na akkor megmutatkozik, hogy mennyire nem volt tisztán érdek nélkül. Ismerős? Azt hiszed, hogy annyira szeretted meg, olyan jót tettél vele, önzetlenül, semmi. És amikor nem köszönték meg, vagy még ellened fordultak, amikor te szeretettel bántál valakivel, na akkor nem mutatkozik, hogy nem is így van, hogy te nem bántál semmit. Azért volt ott valami, de Nem kell lapátot venni, vagy ásót venni, és akkor most elásni magadat, és akkor jó mélyen magadra visszahányni a földet. Mert te nem vagy Isten, ne feledd el. Te koldus vagy, és én is. A szeretet koldusai vagyunk. Csak egy ostoba ember mondja a teremtőjével szemben, hogy nem vagyok koldus. És nincs szükségem semmire. Ugye tudjátok, a felfú akkorod gyülekezet mondta, hogy gazdag vagyok, nincs szükségem semmire. És azt mondja neki az Úr Jézus, szánalmas vagy, szegény vagy, beteg vagy. Szükséged lenne gyógyulásra, szabadulásra, hogy a valósággal szembenéz. Jézus tisztában van azzal, hogy tele vagyunk szükségekkel. Még akkor is, ha nem merünk szembenézni. Ezért azt mondja, jöjjetek én hozzám, mind akik nagyon szerettek, mind akik tökéletesek vagytok. Ezt mondja? Nem ezt mondja. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megvagytok fáradva, terheket cipeltek, és megnyugvást kaptok. Csak azt mondja, vegyétek magatokra az én igámat, az én terhemet, és ez megnyugvást hoz a ti szívetekben, lelketekben, és tanuljátok meg tőlem, azt mondja az Úr Jézus, hogy én szelíd vagyok, és alázatos szívű. Ebben az értelemben a szelídség és az alázat nem Jézus utánzása, hanem Jézus példájának a saját életünkre nézve való megélése, mert mi nem vagyunk Jézus. Hát az, hogy mi, a mi szelítségünk és a mi alázatunk, az nem egyenlő Jézuséval sosem, nekünk ez mást jelent. Ő példa, de nem tudod utánozni. Egy házassággondozó anyagban találjuk, amit itt a mi gyülekezetünkben használunk is, ezt a gondolatsort. Nem mentegetőz, amiért ennyire vágysz bensőséges viszonyra valakivel. Ne próbáld felületes boldogság kereséssel figyelmen kívül hagyni a szükséget. Mindenki akarja, hogy akarják, elfogadják, hogy örüljenek neki és szeressék. Ha elhanyagolod a kapcsolat iránti vágyadat, azzal, hogy állítod, te fölötte állsz ennek, az ugyanolyan bolondság, mint azt színlelnéd, hogy étel nélkül is képes vagy élni. A kapcsolat iránti szükségünk mind része Isten tervén. Kapcsolat iránti szükségünk része Isten tervének. Még hogyha néha jó is egyedül lenni. De nézzétek meg, nagyon nagy büntetés volt mindenki a magánzárka, amelyben nagyon sokan bele is bolondultak. Miért? Mert az ember nem arra van teremtve, hogy egyedül legyen a világban, hanem kapcsolatra van teremtve, kapcsolatokban éljük meg az életünket. És tudjátok, aki a kapcsolatokból kivonja magát, az mindig valami lelki betegségre utalója. Nem az egészségnek a jele. És hát beszélhetnék a humanizmusban megjelenő erkölcsi gondolatról is, Immanuel Kantról, aki nagyon meghatározta a racionalista, humanista gondolatot, filozófiát és pszichológiát. Azt mondja, hogy az erkölcsi cselekvésnek a célja, hogy boldog legyél. Keresztény gondolkodók azt mondják, hogy ha ténylegesen ez lenne az erkölcsi cselekvésnek a cél, tehát hogy jó életet éljünk, azért, hogy boldogok legyünk, akkor ez nem lehetne általános igazság, mert az, hogy ki mitől érzi magát boldognak, az annyi, ahány félék vagyunk. Tehát nem lehet objektív. Na, most nem akarok ebben mélyebben belemenni. Aki szeretne ezzel mélyebben foglalkozni, az már egy másik fejezet. Beszélgetek is szívesen vele erről, meg hát olvasom ezzel kapcsolatosan többet. A keresztény gondolat azonban a legfőbb jónak nem a boldogságot tekinti, mint a görög filozófusok, hanem Istent. A legfőbb jó az Isten. És nem valami, amit az ember valamilyen úton, módon el tud érni, vagy nem egy állapot, amelyet az ember össze tud eszkábálni valamilyen módon a saját életében. Az ember boldogság keresése évezredek óta jelen van, és már a görög filozófusok is írnak bőven róla. Szokratész mondta, hogy alapvetően, pontosabban Arisztotelész, hogy az ember hatalmat, pénzt, szerelmet, egyebet azért akar, hogy boldog legyen. Ezek csak eszközök az ember számára, hogy boldog legyen. Kérdés az, hogy valóban helyes ez a gondolat? Tehát, hogy mindent azért kell felhasználnom az életbe, hogy boldog legyek? Tényleg ez lenne az útja annak, hogy teljes életet éljünk? Hogy ez az igaz gondolat még akkor is, hogyha valójában a világot ezt mozgatja. A jelenlegi gondolkodásmódot nagyon meghatározza ez az eszmeiség. És akkor ebből fakad az egyénieskedő individualizmus, amikor csak én vagyok, én számítok. Ebből fakad a hedonizmus, amikor azt mondom, az élvezeteimet, ha ki tudom élni, akkor tudok boldog lenni, gondolkodásmód, ami megjelenik ebben a világban, és kőkeményen szembe megy mindazzal, amit Istennek és értéknek vallunk a Szentírás alapján. És azt tudom mondani, hogy miközben az ember egyre féktelenebbül igyekszik kielégíteni saját vágyait, az ember egyre boldogtalanabb, egyre kegyetlenebb, és egyre szomorúbb. Ma nagyon jól keresnek a pszichiáterek és a pszichológusok, tudtátok? Nagyon sok pénzt keresnek. Egyszer valaki megkeresett bennünket a feleségemmel, hogy valakit találjon, akivel meg tudja beszélni a dolgait. És beszélgettünk vele 1,5 órát, és azt mondja nekem a végén, mivel tartozom? Hát nem, néztünk a feleségem egymásra, kerestük a fonalat, hogy ez most hogy? Hát ő így gondolta, hogy valaki rászán 1,5 órát az életéből, tanácsolja az életben, és azt ki kell fizetni. Mondom, bocsi, ne arra, hogy ez egy másik lakcím, tehát ez nem az a hely, ahol te akartál jönni. De érdekes volt a gondolat. Megfizetni, kifizetni. Pénzzel elérni. Megoldani 1,5 órás beszélgetéssel az életemet. Vagy 2-vel. És nyilván nem lehet. Ha a boldogságról egyszerűen szeretnék szólni, akkor azt tudom mondani, hogy az az állapot, amikor felhőtlenül átélem, hogy szeretek és szeretnek. Mindenképpen én azt gondolom, hogy a boldogság érzete az embernek a szeretethez kötődik. Tehát én nem tudom elválasztani a szeretet megélésétől és a szeretetnek a kölcsönösségétől a boldogságot. Tehát szeretnek, szeretve vagyok, és én is szeretek. Én azt gondolom, hogy az igazán jó pillanatok az életünkben, azok ilyenek. Hiszen azt mondta valaki, egy idősebb, már ugye a B oldalon, tudjátok, a régi szalagos vagy kazettáknál van a B oldal, már a B oldalon éli az életét, nagyon megdöbbentett, egy igehirdető volt, azt mondta, hogy végig gondoltam az életemet, hányszor voltam boldog. Figyelj, 7-8 eseményt tudtam összeszámolni. Egész életemben, amikor azt tudom mondani, hogy igazán felhőtlenül, hogy boldog voltam. Annyira sokkolt engem ez a mondat, ez egy hívő ember volt. Hogy ilyen őszinte tud lenni saját magához, és akkor azt mondja, hogy ennek egy része a családomhoz kötődik, és legnagyobb része Istenhez. 7-8 esemény az egész életéből. Uram Isten! Vannak emberek, az egész életüket arra teszik, hogy boldog legyenek. És valójában hány boldog ember van körülöttünk, akik ebben az értelemben tényleg felhőtlenül boldog. Nem azt jelenti, hogy örülnek valaminek az életben. Emlékszem, amikor megvettem az első Adidasomat, úgy aludtam, hogy oda tettem az asztalra. Hát ez egy nagy szám volt. Torzion. Vadonatúj. Igaz, jó, hogy beszéltünk ilyenekről. Oda tettem az asztalra, hogy mikor elaludtam, akkor lássam a cipőt. És nagyon örültem neki. De nem mondom, hogy attól én boldog is lettem. Nike párti voltál. Magasszárú, mi? Jordan. Mindegy. Tehát azt jelenti, hogy örülünk dolgoknak, ezt sem nevezem bűnös dolgoknak, mert egészséges és normális dolgok tudunk örülni dolgoknak. De a kérdésem az, hogy ez egyenlő-e a boldogsággal? Mert tudjátok, kiszakadt a cipő. Elvittem cipészhez, még megrakadtam rá az órára egy kis izét, hogy úgy tűnjön az új stílus, hogy hát, ha még kicsit tovább tudom hordani, de aztán eltört a talpa is, és végül is már csak az emléke maradt a torziónak. Neki is ment a divatból. És sorolhatnám ezeket az élményeket, amiket nem mondhatjuk, hogy rosszak, mert hát örülünk neki, és hálásak vagyunk érte. Tényleg, és azt mondom, normális. te egy új dolognak tudsz örülni. Mert nagy baj, ha annyira megvan fakulva a lelked, hogy már semmiért nem tudsz örülni. Igazán az egészséges, ha a legapróbb dolgokat is örömmel tudod fogadni az életbe, és hát sikerül valami. Ezek jó dolgok, csak én nem nevezném ezt igazán felhőtlen boldogságnak. Egyetértesz? Egy pár szót csak röviden az eufóriáról, a misztikus kereszténységről. Ez egy komoly irányzat egyébként, és nem is új. De mai napig van. Ez esztatikus élményeket kereső kereszténység. Olyan irányzat ez, amikor Isten szeretetét hajlamosak az emberek összekeverni egy-egy ilyen extatikus, szelleminek nevezett, vagy jó esetben az, élménnyel, átéléssel, hogy azonosítják az Istennel való kapcsolatot, közösséget, valamilyen nagy csúcsélménnyel, valami nagy átéléssel. És akkor nyilván az emberek, akik azt hiszik, hogy ez jelenti az életet, a keresztény életet, akkor elkezdik keresni ezeket az élménycsúcsokat, élménypontokat. Az a baj, hogy aki a lebegés keresi, nagyon hamar becsapja saját lelkét, és nyitottá válhat arra is, hogy olyan élményeknek lesz részese, amelyek már nem a forrása, nem a saját lelke, vagy a Szentlélek, hanem az ördög. És elkezdi az élményt isteníteni. Mert azt hiszi, hogy ez az élmény az, ami boldoggá teszi. Holott az élmény olyan, mint a kokain. Kimozdít a valóságból, és rövid időre azt az érzetet kelti, hogy nincsenek problémáim. De ez nem valóságos. Nem az élmények ellen beszélek, ne felejtjetek, ne értsetek félre, csak ez egy szellemi gondolkodás vagy irányzat. Írtam két példát. Egy nő és egy férfi életében, és mi a házasság hete zárónapja van, ezért ezek mind a ketten házasok. Bocsássátok meg, de szerintem lehet belőle tanulni. Így hangzik. Egy anya, akinek rossz a házassága, és lázadó korban lévő kamasz gyerekei vannak, húha, napi 10-12 órát dolgozik a munkahelyén és otthon, vágyik ebből a helyzetből kiszabadulni. Éppen ezért keresi az alkalmakat, a lehetőségeket arra, hogy úgynevezett Isten élményt éljen meg, ha csak egy időre is, ami ha csak egy időre is feletteti vele életének súlyos gondjait és problémáit. Ezt nevezi ő Istennel való találkozásnak, közösségnek. Erre hamar rá is lehet szokni, miközben a problémák nemhogy megoldódnának, hanem még súlyosbodnak is. Ez persze ilyenkor könnyű az ördögre fogni. Mert abban a káprázatban van, hogy ő Istennek tetsző életet él, amikor ezeket az átéléseket keresi. Mi lenne a megoldás az életében, kérdezhetjük. Például, nem mondom, hogy ez a recept, csak próbáltam válaszokat találni erre a problémára. A józan szembenézés a valósággal, mely megoldásához kérhetné Isten bölcsességét, és kérni a hasonló életszakaszon győztesen átesők tapasztaltabb asszonyok tanácsát. Ugyanakkor férjével és családjával is le kellene ülnie, és őszintén megbeszélnie, hogy kinek miben kellene változtatni ahhoz, hogy az otthoni helyzet ne csupán kibírható, hanem élhető is legyen minden családtag számára. Ez lehet a munkamegosztáson, az egymáshoz való hozzáálláson. Változtatni kellene mindenkinek a családban. Isten élménye, tapasztalata, így az egészséges könyörgés, szembenézés, Istentől nyert bölcsesség általi változás eredményeképpen valóságossá válna. Fogható volt ez így? Tehát nem egy káprázatba, egy álomba menekülni, amit Istennek tulajdonítunk, hanem Isten kegyelmét és bölcsességét a valósággal szembenézéshez kérni, és erejét ahhoz, hogy valódi változások történjenek, és ez gyakran nem csak rajtam múlik. Mert az nem megy, hogy az egyik tönkre megy a családba, a többi meg élvezi, hogy ez tönkre megy, aztán a szegény ápatkol, akkor Isten nem szeretett bennünket, úgy ámbok. Holott csak jobban kéne odafigyelni egymásra. De ehhez kommunikálni kell. Nézzünk egy apát, aki szeretne mindent megadni családjának, de újra és újra azzal szembesül, hogy feleségének semmi sem elég jó, vagy elegendő, ezért alkalmatlanság és kudarc érzet kerülgeti, vagy már gyötrés. Éppen ezért a szolgálatba, vagy a hobbiba, sportba veti bele magát, mely a siker illúzióját kelti benne, mert úgy gondolja, Isten akkor szereti igazán, hogy a szolgál, ő legalább értékeli, szereti őt, hogy a sportban, illetve a hobbiban elért sikerekkel igyekszik kárpótolni saját magát. Legrosszabb esetben az alkohollal, vagy más szerekkel próbál könnyíteni terhein. Ezen az úton családja, felesége inkább akadályá, és nem társá, partneré válik a szemében. Mert ugye nem fog tetszeni, meg gyűjnek a feszültségek, és távolodunk egymástól. Mi lenne a megoldás férfi barátunk életében? Az első lépésnek mindenképpen saját magának kellene megfogalmaznia, hogy mi az, ami nem jól működik a családja és a saját életében. Szembe kellene nézni az érzéseivel, amit például a feleség egy-egy mondata kivált benne. Ezt követően imádkozza, feltétlenül kellene ülni a feleségével, és őszintén meg kellene beszélni, mi az, és mit vált ki benne, és meg kellene hallgatni a feleségét is, hogy mit és miért mond. Gyakori a félreértés férfi és nő között. A nő mond valamit, például, de szép ez, milyen jól néz ki. Olyan jó lenne elmenni oda. Ami a férfinál megnyom egy gombot, ami így működik, és indukál egy gondolatot benne. Hogyan és honnan tudnám előteremteni a rávalót? Tapasztalatabb asszonyok azt mondják, ezt nem azért mondom, hogy megvedd. Nincs rá szükségem. Nem is akarok oda elmenni. Csak szép. Férfinak ez zavart okoz a rövid zárlat, és egyszerűen el se tudja képzelni, van ilyen. Mert ő gondoskodni akar, végre akarra hajtani, meg akarja oldani. Erre van programozva. És ha jön egy impulzus, akkor ő gondoskodni akar, meg akarja oldani, ki akarja fizetni, meg akarja csinálni. A nő meg csak úgy örül neki. Úgy csak nézi. Úgy ábrándozik. És a férfinak ez egy olyan terület, ahol még sose járt. És nem is fog. Ezért érdemes a feleségét megkérdezni, hogy néz ki ez a világ. Hogy legalább hírből legyen képe róla. Hogy ez a világ hogy néz ki. Első lépés tehát, hogy amennyire lehetséges, tisztán lásson a helyzetét tekintve. Ha anyagi területet érünk, és ebből fakad a feszültség, készítsen költségvetést, melyben pontosan leírja a bevételek mellett a kiadásokat is, köztük felírja, mi a legszükségesebb, opcionálisan beírja az extrákat, szépen mindent felvezet. Aztán üljön le a feleségével, beszéljék át együtt ezt a költségvetést. Hozzanak döntést. Övé a felelősség, de vonja be a feleségét. Tudtad, hogy a feleség bevonása egy költségvetés készítésébe az kulcsfontosságú? Ha azt neki bankkártyát biztos? Persze vannak egészen másképpen működő feleségek is, és amikor ilyen példákat mondom, mindig megyünk haza a kocsiba, és azt mondja a feleségem, te azt hiszik, hogy rólam beszélsz. Nem! Tehát ahhoz én nagyon régóta vagyok már lelkipásztor, meg sok emberrel találkoztam, higgyétek el, bőven a munícióm tapasztalatokból, és nem vagyok rászorulva arra, hogy csak a családomból hozzak dolgokat. Feleségem egyébként nem így működik, tehát azt mondta, nem kell, én is azt mondom, nem kell, de kell. Én vidakozunk a telefonba, hogy de vedd meg, nem veszem, nem kell nekem az drága, nem kell. Aztán végül is megveszi, és mondom, ó, de jó, hogy vetted. Ez inkább ilyen. Tehát első lépés tehát, hogy tisztán kell látni. Az költségvetést készítünk be, mondjuk, aztán ha vannak már gyerekeink, akkor őket is vonjuk ebbe bele. Mondjuk el, hogy hol tartunk, mik fontosak az életünkben, mi az, amit ki kell fizetni, mi az, amire van, mi az, amire csak lesz, vagy nincs. És ha vannak dolgok, amik hiányok, akkor még imádkozunk azért, uram, itt van az üres edény, segíts betölteni, adj forrásokat, lehetőségeket, hogy több forrásra tudjunk szeretni, ezeket ki kell fizetni. És akkor Isten belép ebbe a családi életben, a költségvetés területén is, és hidd el, Isten fog cselekedni, ha szabályszerűen élsz az anyagi területen az életedben. Természetesen egy férfinak nagyon sokat segíthet, ha vannak tanácsadók az életében. Nála érettebb férfiakkal megbeszéli, kapcsolódik a férfiak közössége, ezért most elkezdtünk minden hónap második keddjén este 6:30-tól találkozunk itt férfiakkal, akik gyülekezetünkhez tartoztok, itt vagytok. Mindenkit szeretettel várunk. Éppen a következő alkalommal az időbeosztás témára fogunk beszélni, hogy hogyan tud a férfi egyensúlyt találni az életében. Ez lesz a témánk, amiről fogunk beszélni. Most elmúlt hét kedden találkoztunk, szerintem egy nagyon jó beszélgetésünk, összejövetelünk volt. Tehát olyan férfi közösségre gondolok itt, amelyben őszinte kapcsolatok alakulhatnak ki, az őszinteség légköre valósul meg, alakoskodás nélkül, és nem felszínesen tudnak beszélgetni a férfiak harcaikról, kudarcaikról, elleséseikről, ugyanakkor a helyreállásukról és a győzelmeikről is. Azaz egy bátorító, bajtársias légkör valósul meg. És akkor ugye itt csak fölírtam egy-két dolgot, hogy nem arról van szó, hogy az élmények rosszak lennének. Ezt értitek? Az Isten élmények sem rosszak. És nem jelenti azt, hogy nem élünk át dolgokat, és nem érzünk dolgokat, hisz érzelmekkel teli lénynek teremtett bennünk az Isten. Csak nem szabad, hogy az élmény legyen a fókusz, a cél, hanem a változás, a megoldás. Az, amit várunk az Úrtól. Ehhez pedig azt mondja az írás több helyen is, hogy legyetek józanok, és például vigyázzatok, hogy az ördög el ne ejtsen benneteket. A házassági problémáinkat, a kapcsolati válságunkat nem fogja megoldani wellness hétvége. Tudtad? Tehát nem fogja megoldani az életünket azt, hogy nagy baj van, menjünk egy wellness hétvégére. Vagy kirándulni egy napot, töltsünk egy napot együtt. Én sokkal inkább abban hiszek, nem mondom, hogy ez rossz, félrejtés ne essen, a folyamatosság. Tehát, hogy nem erítsük ki a forrásainkat teljesen. Ne emészszük fel a kapcsolatainkat, hanem ápoljuk és tápláljuk. Az őszinte egymás felé fordulás, a megnyílás, a meghallgatás, a megértés, a készség a megértésre, amely biztonságos légkört teremt a másik számára is, meg a beszélgetésben, lehetőséget ad arra, hogy őszintén beszélgessünk nehezebb dolgokról is az életünkben, és esetleg olyan dolgokat is elmerjen mondani a másik, amit nem mond el. Mert felszínesek vagyunk. Figyeljetek, ha mindent elmondanánk egymásnak, amit gondolunk, lehet sokkal kapna a másik. Ezért nem mondom, minden mondja le. Jó, ha megfontolod először, hogy mit miért gondolsz úgy. És tényleg valamilyen módon az építés irányába érdemes mozdítani a dolgokat. Legyünk felnőttek, érettek, és így nézzünk szembe a problémákkal. Ne a megfutamodást válasszuk, ne lépjünk ki a házassági kapcsolatunkból, vagy az adott élethelyzetből. Ez nem fogja megoldani a valós problémát, csak viszem egy újabb házasságba, egy újabb kapcsolatba ugyanazt. Mert nem oldódott meg. És én a problémának legalább 50%-a nálam van. Ezt biztos, hogy át fogom vinni egy másik kapcsolatban. Nem fog megoldódni ettől. Van, akik költöznek, mozognak, váltanak. Azt hiszik, hogy váltanak egy élethelyzetet, attól megoldódik az életük. Mert máshova költöznek el. Más emberek közé mennek. Önmagában ez nem old meg semmit. Mert magadat viszed. Azt nem tudod lecserélni, tudtad? Házat tudsz cserélni, munkahelyet tudsz cserélni, házastársat tudsz cserélni, de magadat nem tudod cserélni. Valójában mégiscsak magaddal találkozol mindenhol. Érdemes megszívlelni a példabeszédek bölcsességét. A vassal formálják a vasat, egyik ember formálja a másikat. Tehát nem kilépni kell a kapcsolatból, hanem engedni annak a kapcsolatnak, hogy betöltse a célját kölcsönösen az életünkben. Ez a cél pedig a jobbulás, a változás. És akkor néhány kulcs gondolat a Biblia tanításából, címszavakban nagyon röviden. Vigyázz, mit mondasz. A vetés és aratás törvénye. Péter azt mondja, mert aki szeretne örülni az életnek, ki szeretne örülni az életnek? Jó, látom, normálisak vagytok. Szuper. Jó, örülök. Hát mindenki szeretne örülni az életének. Itt van a megoldás. És jó napokat látni óvja a nyelvét a gonosztól. Ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, keresse és kövesse a békességet, mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel, az Úr arca pedig a gonosz cselekvők ellen fordul, 1 Péter 3.10-től olvastam Isten igéjét. Tehát vigyázz a szádra, hogy mit mondasz ki. Mert, tudja, szokták mondani, visszaszívunk. Csak ezt nem lehet. A kimondott szavak olyanok, mint a vetőmag a termőföldbe. Kimennek, és behullanak a termőföldbe. És aztán teremnek valamit a másik szívében, életében, amiket beszélünk. Aztán Isten értékrendjéhez való igazodás. Ezt tanítja a Biblia. A Zsoltárok könyve 84. rész, 6. vers. Boldog az az ember, akinek te vagy ereje. Aki a te utaidra gondol. Azon gondolkodik, mi a te akaratod, Uram? Hogy vezessem a családomat? Hogy vezessem az életemet? Hogy működjenek a kapcsolataim? Érdekes a héber kifejezés a boldogsággal kapcsolatosan. Azt is jelenti, hogy megáldva lenni. Tehát a boldog ember az valami túlcsordult állapotot jelent. Az áldás ugye mindig egy túlcsordult állapotot jelent. Ugyanakkor a görög kifejezés, amit ugye a héberből fordítottak a görög szavakkal, az azt mondja, hogy nem feltétlenül jelent egyenlőséggel az áldás kifejezéssel a boldogság, hanem azt is jelenti, hogy boldog, szerencsés vagy boldogító. Mégis azt mondom, hogy a szótárban ezt így kifejtik, hogy nem teljesen, hogy szerintem meg az. Mert boldogítani csak azt tud, aki többletekkel rendelkezik, tehát meg van áldva. És én inkább a héber kifejezésből indulnék ki, és azt mondom, hogy szerintem a boldogság azt jelenti, hogy áldott valaki. Meg van áldva az élete, és ez az áldás teszi őt túlcsordulóvá. Az örömteliség forrásából eredő és abból táplálkozó érzést is jelent a görög kifejezés. Menjünk tovább. Az Isten boldog és örömteljes. Tudtad ezt? Tehát, ha bármit gondoltál Istenről, és ebben a gondolatban benne van az, hogy Isten egy morcos szemét összehúz, szemöldögét összehúzó Isten, aki valahogy mégiscsak abban lelő örömét, hogy szenvedjél. Kínlódjál! Hát ezt ki kell ábrázolnunk, ez nem az Isten, akiről a Biblia beszél. A Biblia ellenben beszél a boldog Istenről. És a boldog Istennek van evangéliuma, örömüzenete. Aztán azt is mondja, hogy a királyok királya boldog. Az 1 Timóteus 6.15-ben olvasok, a másik az 1 Timóteus 1.11-ben olvasok. Tehát Isten örömedeljes. Ezért Isten jelenlétében jó lenni. Biztos, hogy benne Istennek van humora. Különben nem alkotott volna olyan állatokat, ami önmagában viccesek. Ekkora szemekkel meg ilyen tisztam úr is az egész, hogy kinéz. Tehát a mennyországban higgyétek el, az nem hullaszag lesz, és ilyen, Isten alszik, apa alszik. Nagy vidámság lesz a mennyországban. Nagy öröm lesz, sok nevetés lesz, sok vidámság lesz a mennyországban. Felhőtlen öröm lesz, mert ott biztonságba érzed magad, és minden szükségedbe lesz töltve. Tehát Isten jelenlétében boldogság van, öröm van. Persze a bűnösnek nem. Tehát a bűnöst az kitöri a rossz nyavaja, hogy egészen népiesen fogalmazzak, mert nem érzi magát jól. De aki megvallja a bűneit, és elfogadja a bűnbocsánatot, Isten megszabadítja. És fölfogad benne az öröm, a szabadulásnak az öröme, a bűnbocsánatnak az átélése, mint öröm. Mert Isten örömét leli abban, hogy megkegyelmezzel. És nem leli örömét az Isten abban, hogy ítélje az embereket. Azt mondja a jelenések könyve, és ez számomra mindig egy nagyon fontos igazság az ítélete kapcsolatban. Isten haragjának búsult borsajtója. Tehát Isten végtelen fájdalma az, hogy lesznek emberek, akik nem fogadják el a bűnbocsánatot és a kegyelmet, és nem rendezik az életüket még az is élő Istennel még az életben, még ebben az életben. Aztán a hétköznapi élet áldásairól is beszél a Szentírás, ennek az öröméről. A Zsoltárok könyve 128:2-4. Kezed munkája után élsz, boldog vagy, jól megy sorod, feleséged olyan házad belsejében, mint a termőszőlőtő, gyermekeid olyan asztalok, pedig olyanok asztalod körül, mint az olajfa csemeték. Ilyen áldásban részesül az, aki féli az Urat. Azaz, vannak dolgok, amivel Isten áldott meg bennünket. És ennek jó örülni az életben. Isten ajándékaiként jó tekinteni rájuk, családunkra. A hívő ember hálás azért, amit kapott. És nem azoknak él, amit birtokol, hanem Istennek él, aki megáldja őt. Aztán az igének megélése, mint örömforrás. Jakab levelében azt mondja, az igének cselekvői legyetek, ne csupán hallgatói. Ne csapjátok be magatokat így, hogy csak hallgatok és nem csináljátok. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszik, olyan, mint az ember, aki tükörben nézi meg arcát. Megnézi ugye magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. Mikor megérint Isten az embert, bűnbánatra jut, és érzi, hogy nem jó úton járt, más módon akar élni. Önmagában ez fontos, de nagyon kevés. Mert ezután jön a lényeg. Most már üres az az edény. Már tiszta a bűntől az az edény. És azt mondta, Úr Jézus, a szellemeddel töltsd be a szívem csordultig. Adj nekem erőt, Úr Jézus, hogy győzzek, hogy követni tudjalak. Töltsd be szent szellemeddel, Úr Jézus. Elveníts meg igédet bennem, Uram. Tűzzéted a te igédet bennem, Uram. Elvenítő szellemeddel járj át. Nem megy másképp. Dávid mondta egyszer, hogy imádkozott, azt mondta neki a munkatársa, tehát komolyabban kéne. Tegnap említetted ezt, aztán vissza emlékeztem rá. Hát akarsz változást, akkor komolyabban kéne. És mondta Dávid, nem baj? Megszégyelte magát, tényleg azt mondja, hogy komolyabban kéne. Elkezdett imádkozni! És az Úr válaszolt. Ne imádkozgass! Ha hozzáfogsz, csináld rendesen! Nem mutj, hanem higgy is abban, akit megszólítasz. Lásd, ő a mindenható egyik az örök Isten. Mindenre van hatalma, még a holtat is életre kelti. Hát hogy ne tudna a te életeden segíteni, neked szabadulást adni, megsegíteni az életed dolgaiban, megtölteni az üres edényeidet. Ki, ha nem ő? Boldoggá teszi cselekedet, azt mondja Jakab, aki megtölti a szívét, a szellemét. Istennek elevenítő, életet adó szent igével. Csíkszentmihályi Mihály beszél a flow élményről. Azt mondjuk, ha valaki nagyon koncentrál valamire, sikereket él meg, erőnti a boldogságérzet. Tényleg ez is van, a munkának is van öröme. Nem? Akkor megcsinálsz valamit, megjavítasz valamit, működik. A programozásban egyedül azt szerettem, egyébként nem egy ilyen programozó alkat vagyok, hogy beírtam az sok számot, meg betűt, meg szöveget, és akkor azt megcsináltam, amit én akartam. Teremtettem valamit. Az alkotás öröme, a teremtettségből fakad, ez az öröme, örültem neki, tök jó volt, nagyon jó élmény volt. Hogy azt csináltam, amit én akartam. Végrehajtott az utasításomat. Ezért szeretnének szerintem robotokat az emberek, mert az is egy élmény, hogy ők a főnökök és nem dumálnak vissza. Hogy mindig ezzel van baj. De amit csinálj, azt, amit mondasz, nincs gond. Amikor visszabeszél, az a legnagyobb probléma. Hát akkor ne emberekkel élj együtt, ha ez nem tetszik, mert bizony nem mindenki gondolkodik úgy, ahogy te szeretnéd, ha gondolkodjon. Tehát a flow élmény az valóban a munkának, a mindennapi életben való sikereknek van öröme. És az is ajándék lehet Istentől. De munkamániássá válsz, és munkaholistává válsz, ha azt gondolod, hogy ez az öröm. És az Úr öröme, a boldogmondások csodálatos sora, most a Lukácsból olvasom, nem a Mátéből, csak elolvasom, nem fűzök hozzá. Kommentát megpróbál megállni. Ő pedig tanítványaira nézett már, mint Jézus, és így szólt. Boldogok vagytok, szegények, üres erények, ugye? Mert tiétek az Isten királysága. Mondanám el, annyi a gyönyörű. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert majd megelégítettek. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert nevetni fogtok. Boldogok vagytok, amikor gyűlölnek titeket az emberek, és amikor kiközösítenek, gyaláznak benneteket, és kitörlik neveteket, mint gonosz nevet az emberfiáért, azaz Jézus Krisztusért. Örüljetek azon a napon, és újjongjatok, íme, nagy a ti jutalmatok a mennyben. Mert ugyanezt tették atyáik a prófétákkal. És így a végéhez közeledve, Isten és a világ értékrendje különbségéből fakadó feszültségekről is beszélünk el. Péter ezt mondja, elhamvasztott és pusztulásra ítélte Sodom és Gomora városát az Isten, intő példaként azoknak, akik istentelenül élnek. Viszont az igaz lót, és figyelj, az igaz lótot megszabadította, aki szenvedett az elvetemültek kicsapongó viselkedésétől. Mert ennek az embernek az igaz lelke napról napra gyötrődött közöttük, gonosz cselekedeteiket látva és halva. Éppen így meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből, a gonoszokat pedig büntetések között tudja megtartani az ítélet napjára. A Krisztus követő ember igazán, komfortosan ebben a világban soha nem fogja magát érezni. Tehát úgy próbálj kiépíteni az életet, hogy lehető legkomfortosabb legyen számára ez a világ. Tehát ez a fókusz, az elpocsékol egy csomó energiát és időt. Tehát van a kérdést, tényleg szükségem van erre? Komolyan bele akarok fektetni az életemből ennyi erőt és energiát? Ezt akarom, igazán? Megéri? Lesz ennek valami valóságos haszna? Vagy csak el fogom vele tölteni a drága időt? Ne próbálj a Földön kialakítani magadnak egy olyan életet, amely eufórikus boldogságot. Ne akarj kismennyországot a Földön, mert csalódni fogsz. Soha nem lesz. Ha te Krisztust akarod követni, akkor előbb-utóbb elnész oda, mint lód. Mikor látod a sok-sok gonoszságot, akkor bántani fog téged. Mikor látod az embereket a munkahelyen, és látod, milyen istentelenek. És mennyi kárt okoznak egymásnak. És nem akarnak megtérni, sőt, még téged is gyűlölnek. Akkor azt mondod, hogy fáj a lelked. Ebben a világban nem tudsz komfortosan élni, mert nem ide való vagy. Amikor bármid van és veszel, én mondtam egy Adidas cipőt, egy autót, egy házat, tudd, örülj neki, hogy Isten megáldott téged. Istennek adj hálát érte, de tudd, mind itt marad. Ez csak egy használt itágy, egy eszköz valamire, amivel te dicsőíteted Istent, vagy amiért hálát adhatsz Istennek. De por és hamu lesz, semmivé válik. Ne engedd, hogy a szíved kincsé tegye a mulandót szemben az örökkévalóval. Mert sosem leszel boldog. És azt mondjam neked, nem is csodálom ezt a lelkészt, hogy ilyen őszinte volt. Mert azt mondja, hogy átutazóban vagyunk. És tényleg, ez a világ nem a mi világunk. Ne gondold, hogyha imádkozol sokat, akkor Magyarország a földi mennyország. Tudjátok? Nagy Magyarország, hogy is ez a, volt ez a gyerekek mondóka, hogy kis Magyarország, nem tudom micsoda. Csonka Magyarország nem ország, Nagy Magyarország, Ész Magyarország, mennyország, ugye ezt tanították minden gyereknek a Horthy korszakban. Nem a Nagy Magyarország a mennyország. Istennek hála, hogy van ez az ország. Mert volt olyan alternatíva, amelyik a Tiszáig, vagy semmi. És nincs Magyarország. Istené a dicsőség, hogy a Kárpát-medencében van országunk. Áldassék az Úr szent neve. És mi nem szeretnénk olyan országot, amit nem Isten ad nekünk. Most gázoljunk vérben. Öljük a másikat. És látjátok, milyen veszélyes, hogy válik Istenné a hazaszeretet. Nagyon veszélyes a szeretet Isten idése. Pont az a szeretet, amely Louise így írja, amely legközelebb van az igazihoz. Az a legveszélyesebb. És itt nem arról beszélek, hogy nekem nem fontos Magyarország. Hogy nem imádkozom rendszeresen a vezetőinkért az országban. A nép megtéréséért. Nem vagyok hálás a határon lévő katonákért. Nem vagyok hálás a rendszeréért az országnak, a biztonságért, oktatásért, a meglévő egészségügyért. De azt sem mondom, hogy nem látom a hiányosságait. Pedig én nem is látok mindent. De mindig tudom, hogy én csak egy oldalát látom a történetnek. A vezetők, a döntéshozók sokkal többet, mint én. Mivel ismeretem szűk, ezért nem vagyok birtokában annak a belátásnak, ami nekem alapot ad arra, hogy tökéletesen megítéljem őket. Persze vannak egész istentelenségek, amik nyilvánvalóak, amit nem kérdés, mert istentelen. Azt nem mondom, hogy jaj, nem látom meg. Nem maszatolunk, nem erről beszélek. Csak van a dolgok, amik az élethez tartoznak, és mivel az élet ilyen, ezért kell adórendőrség, tudtad? Mindig miért kell online pénztárgép? Hát már a Biblia ne lop parancsát nem tartják be az emberek. Ha a Biblia ne lop parancsát betartanak az emberek, vagy add meg a császárnak, amely császár, Istennek, amely Istené, Jézusnak a tanítását, nem kéne online pénztárgép. Még számlatöm se kéne. Online számla meg végképp nem kéne. Nem kéne minden számlát beküldeni a nemzeti adó és vámhivatalhoz. Mert most már minden számlát meg be kell küldeni. És boldog mindenki, hogy nő az adóbevétel. Miért? Mert cincogtatják a fickókat. És nézzék a számítógépen. Ebből a boltból kijött 25 ember, és püttyögtettek 5-öt. Bemennek Pistához, Pistikém, mi a helyzet a pénztárgéppel? Ez nem dekorációs eszköz. Ez azért van itt, hogy beüssed. Nem tudtad? Ha én nem tudtam. Hogy tudtad volna? Na azt mondja, akkor nézzük. Ennek az ételnek a forgalma ennyi, 25, 5. Elloptál az államtól 35 ezer forintot. Feltételezzük, hogy ebbe az évben ezt így csináltad. Nyitva voltál 240 napot, szól 240. Jó lesz? Végül is, ha jobban meggondolom. Tréfálok, de mégse. Az élet, a mi életünk, amiben élünk, a közeg, az nem Isten igéje szerint van. Isten igéje, tudod, hol lett számunk én egyedül? Itt, ebben a gyülekezetben. A hívőkről. A hívőknek kell Istennek tetsző életet élni. Nem azoknak, akik nem szeretik az Úr Jézust. Hát nehogy már Orbán Viktoron kérje valaki számon az Isten igéjét. Most mondta valakit, vagy bármelyik ugye a város polgármesterén. Hát te jársz ide vasárra, kedvesem. Te dicsérd az Istent, hogy mindenem a tiéd. Egész életem a tiéd. A szívem is a tiéd. A gondolatom is a tiéd. Olyan jó ez a szám, nem? Olyan jó a zene. Aha, tiszta jó. Menő nagyon. Waymaker. Útkészítő. Csodálatlan. Ó, halleluja. Ó, csodás uram. Ó, ennyire jó az a szám. Olyan jó érzés kell bennem. Na de hát ember. Amikor úgy látod, hogy csodára van szükség az életedben, akkor már kipukkant a buborék. Hát azt énekelted, hogy a mindenható egyik az örök Isten, akiben te hiszel, az a csodák Istene. Hát ezt énekelted? Ezt imádkoztad? Mi van veled? Komoly! Persze, hogy komoly. Ami Istenünk, a csodák Istene. Halleluja! Hát igen, így jártam. És végül, de nem utolsó sorban, a Jakab leveléből egy ige, de előtte a zsidókhoz írt levél 13. fejezetéből az elmúlt héten drága Sándor testvérünk idézte, mert nincs itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Igaz? Ez a belátás, a megértés. A hívő embernek tehát nem itt van az országa, hanem az örök világban, amiről azt mondja a Biblia, hallottam egy hatalmas hangot, így szólt a trónus felől. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni. Tudtad, hogy Isten ott fog lakni az új világban, az örök országban. Ott fog lakni az emberekkel. Tudod, miért nem tud itt lakni Isten? Mert meghalnánk. A bűnös természetünk miatt elpusztulnánk. Nem tud Isten itt lakni velünk most. De oda nem fog bemenni gonosz. A megváltottak mennek be az örök országba. És akkor Isten azt mondja, ott fogok lakni. Ott lesz Isten velünk, mint ahogy az Édenkertben volt. Ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük. Figyelj, mondja ezt a Biblia arról az időszakról, és nem a mairól. És letöröl minden könnyet. Azaz most lesz sírás. Ott meg lesz annak letörlése. És halál sem lesz többé. Tehát most lesz halál. Ott már nem lesz halál. Sem gyász, sem ugye fájdalom miatt jajkiáltás, vagy fájdalom, vagy félelem jajkiáltás. Nem lesz többé, majd ott, itt lesznek félelmek, fájdalmak, szenvedés. Ott majd nem lesz. Mert az elsők elmúltak, és Isten újat alkot. A Torontosanyagyról ezt mondta, íme újjá teremtek mindent. És így szólt, írd meg, mert ezek az igék megbízhatóak és igazak. Jézus hív bennünket, hogy jöjjetek én hozzám, minnyájan, hozzátok az üres edényeiteket. És Jakab azt mondja, és az utolsó ige szakasz, amit olvasok ma, közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek. Gyötrődjetek és gyászoljatok, és sírjatok, nevetésetek forduljon gyászra, örömötök szomorúságra. Alászálltok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal, felemel, megdicsőítiteket. Ezt kívánom mindenkinek. Halljuk a Jézus szavát, hogy mondja, gyere! Jakab mondja, hogy menjünk, keressük őt, mert hív, mi válaszoljunk, hogy keressük őt. Alázzuk meg magunkat hatalmas keze alatt, és ne legyünk balgák, bolondok, mint akik koldusai vagyunk az ő szeretetének. Mint akik üresek vagyunk ő nélküle. De vele minden lehetséges. Amire ebben az életben ő elhív, és be kell töltenünk, az lehetséges az ő ereje által. Amen. Szeretném most elcsendesednünk kiki magában, és egy kicsit imádkozna csendben magában mindenki, és aztán én szeretnék hangosan imádkozni. Drága mindenható egy igaz örök Isten, Úr Jézus Krisztus, Istennek egyszülött szent fia, ki meghaltál a mi bűneinkért, diadalmasan legyőzve a halált, és kifizetve bűneink büntetését feltámadtál, elmentél a mennybe, és vissza fogsz jönni. Hozzád jövünk, Uram, tisztíts meg, szentelj meg, töltsd meg üres edényeinket szellemeddel, igéddel, tőled nyert értékekkel, elhatározással, eltökéléssel, bátorsággal, szabadítással, hogy be tudjuk tölteni küldetésünket, és bejussunk a mennyei királyságba, amely a boldogság igazi helye és forrása. Amen.